Testvéreim, az apostol szavaival köszöntelek benneteket. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, ami üdvözítő Krisztus Urunktól. Amen. Foglaljátok el helyiteket, testvéreim. És dicsérjük a mi Urunkat, 215-ös számú dicséretünk, mindannyi versének éneklésével. 215-ös számú dicséretünknek 6 versszaka van, az első versszak így kezdődik. Eltévedtem, mint jó, eltévedtem, mint jó a bűnösök útjára.
Még mindig helyeteken maradva, testvéreim, fohászkodjunk, majd imádkozzunk. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Urunk, mennyei atyánk, köszönjük, hogy Te voltál az, aki összegyűjtöttél ezen az estén most minket. Köszönjük, Urunk, hogy pont ebben a létszámban, pont mi lehetünk most itt, hogy a Te ígédet hallgathassuk, hogy az megszólítson minket. Urunk, látod, hogy mennyit akargatni valunk van. Látod, Urunk, Te igazán, amit mi is sok bűntől vagyunk megterhelve. Sok nyomorúság nyomja vállainkat. Kérünk, Urunk, Te lelked által vedd ezeket le rólunk. Te légy az, aki bocsánatot adsz. Te légy az, aki a bűnbocsánatot valósággá teszed számunkra. Kérünk, Urunk, hogy most, amikor igét szól közöttünk, hadd lehessünk annak, nem csak hallgatói, hanem meghallói is, hogy meghalva és cselekedve azt, életünk legyen a Te igédből. Urunk, köszönjük neked, hogy ha bármi alkalmatlanok is vagyunk a Te igéd befogadására, mégis jó termőföldé tudsz minket tenni. Köszönjük, Urunk, ezt a kegyelmet neked, kérünk, hadd lehessen ezen az estén is szívünk jó föld, amelybe az ige magba belehúlva 30-60 vagy éppen 100 annyit fog teremni. Urunk, ezt a csodát Te megteheted, tedd meg jelenléted és igéd által. Amen. Testvéreim, amint azt ti is tudjátok, ez a mai este is hitmélyítő, tanító Isten tisztelet, ez a mai alkalom is az. Éppen ezért most a következő, soron következő heidelbergi K.T. kérdésfeleletet először hadd olvassam fel közöttetek, majd utána még egy igét is, amelynek alapján majd az Úr lelke segítségével üzenetét szeretném közöttetek hirdetni. Tehát heidelbergi K.T. 9. kérdés, illetve felelete így hangzik. Nem igazságtalanul bánik é Isten az emberrel, hogy olyat kíván tőle az ő törvényében, amit képtelen megtenni? Semmiképpen nem, mert olyanná teremtette Isten az embert, hogy azt megtehetné. De az ördögnek sugallatára és tudatos engedetlensége által úgy magát, mint utódjait megfosztotta az ember azoktól, az ajándékoktól. Most gyertek, testvéreim, és az Úr igéje iránti tiszteletadásképpen fennállva hallgassátok az ő igéjét, ahogy az szól hozzánk a Prédikátor könyvéből, annak 7. fejezetéből, egyetlen egy versből, a 29-ből, amely így hangzik. Lásd, csupán arra jöttem rá, hogy Isten az embereket becsületeseknek teremtette, csak hogy ők mindenféle okoskodásokhoz folyamodtak. Amen. Foglaljátok el helyiteket, testvéreim. Elérkeztünk a 9. kérdésfelelethez a sorban. Néhány kérdésfelelet óta a K.T. elég sötét színekkel fest. Csupa komor dolog, eredendő bűn, nyomorúság, jóra való képtelenség szólalt meg az elmúlt hetekben, az elmúlt hitmélyítő tanító istentiszteleteken. És nem tudlak titeket ilyen szempontból felvirítani a mai alkalommal sem, hiszen hallottátok, ez a mai alkalom is elég sötét képet mutat. Ez a K.T. kérdés felett is eléggé sötét képet fest az emberről elsősorban. Sajnos ma sem lesz másként. De amiről a K.T. is beszél, és amiről az ige is beszél, talán kellemetlensége ellenére is, nagyon fontos dolog. Mert egy kis kitekintést szeretne adni. Egy kis rálátást szeretne adni fölülről az életünkre. Arra az életre, amelyben sokszor el tudunk veszni a részletekben, ad egy nagyobb látást, hogy lássuk, hol is vagyunk és kik is vagyunk igazán. De ez az egyetlen egy vers, ez a 29. vers azért nem önmagában áll. Megelőzi jó pár igevers. Ebben a prédikátor azzal foglalkozik, hogy vajon honnan is jön a bölcsesség, egyáltalán van-e bölcs ember ezen a világon? És arra jut, hogy tulajdonképpen 1000 ember közül egyetlen egy bölcset talált, az sem ő volt. férfi sovinisztának hangzik ez a szöveg, de valójában arról beszél, nincsen igazából igaz ember az Úristen szín előtt, és hogy a konklúziót levonja, lásd csupán arra jöttem rá, hogy Isten az embereket becsületeseknek teremtette, csak hogy ők mindenféle okoskodásokhoz folyamodtak. Eljut eddig a végkövetkeztetésig, és ez nem valami vidám. Azt akarja ebben az egyetlen egy igeversben elmondani a prédikátor, honnan is esett ki az ember, és hova is jutott el, mi volt az, ami miatt kiesett ebből a bizonyos becsületesség állapotából az ember. Épp ezért engedjétek meg, hogy én is e két pont alapján szóljak most köztetek. Prédikátor ugyanis itt azt mondja, Isten az embert becsületesnek teremtette. A héber kifejezés egy kicsit árnyaltabb, őszinte, egyenes, még az igaz fogalom is belefér, és természetesen itt van a becsületes is. Becsületes, igaz, egyenes, őszinte, tulajdonképpen jó. Jó. Olyan, mint az Isten első látásra. És gyakorlatilag pontosan ezt akarja felvázolni egy rövid kis mondatban. Prédikátor, olyan volt az ember, mint ahogyan azt az Éden kertben látjuk, ahogyan abban a történetben látjuk, jó kapcsolatban Istenével, jó kapcsolatban természettel, jó kapcsolatban saját magával és a másik emberrel is. Azt az állapotot akarja itt is ebben a kis rövid félmondatban leírni a prédikátor, amikor minden rendben van, amikor minden harmonikus, amikor az Isten és az ember között minden teljesen sima és érthető. És azt mondja a prédikátor, volt ilyen idő, és ez az állapot nem volt véletlen. Nem úgy alakult, hogy az Úristennek egyszer csak szüksége volt az emberre, vagy éppen fordítva. Az embernek szüksége volt Istenre, hát kreált magának egyet. Hanem arról van szó, hogy az Úristen akaratából jött létre ez a kapcsolat. Nem azért, mert szükség volt rá, azért, mert az Úristen akarta ezt a kapcsolatot. Akarta, hogy így legyen. Teremtett embert, aki becsületes volt, aki igaz volt, aki őszinte lehetett, aki egyenes lehetett, még az Istenével szemben is. Röviden szólva, önmaga lehetett ez az ember. Miért kell ezt ennyire kihangsúlyozni? Miért kell kihangsúlyozni ennyire, hogy becsületes, igaz, őszinte, egyenes, röviden szólva jó volt az ember? Azért, mert ez, hogy az Isten teremtette az ilyen embert, azt jelenti, a jóért az Úristen a felelős. Ha valami jó van bennem, akkor az az ő adománya. Ha valami jót találok magamban, becsületest, igazat, ha őszinte tudok lenni és egyenes tudok lenni, és mégsem vagyok bántó, akkor az az Úristen adománya. Mert az ember becsületessége Isten teremtői akaratából fakad. Tehát, ahogyan a K.T. mondja, hogyha ez az Isten követel valamit az embertől, akkor azt annak meg kell tudnia cselekedni. És az Úristen tudatában van annak, mit tud ez az ember, akit ő teremtett. Nem kér többet az Isten, mint amit eredetileg az ember teljesíteni tudna. De igazából itt van a probléma. Eredetileg. És itt van a probléma a törvénnyel is. Ennél az egy szónál eredetileg. Mert a törvényt is úgy adta az Isten, olyan embernek adta az Isten, akit ő teremtett. Röviden szólva, a jó embernek adta a törvényt az Isten. Csak olyan törvényeket adott, amelyeket tudtak teljesíteni teremtettségük okán. Ám hogyha magunkban nézünk, és én is magamban nézek, akkor azt látom, hogy a próbálkozásaim valamiért mégiscsak rendre könnyűnek találtatnak az Úristen előtt. Próbálom teljesíteni az Úr törvényét, próbálom megtartani, és nem mindig sikerül. Vannak apróbb sikerek, igen, vannak apró győzelmek, de vannak nagy bukások. És akkor elbátortalanodom én magam is. az eredeti állapothoz képest, amit itt felfest ebben az első félmondatban a Prédikátor könyvének 7. fejezete, tulajdonképpen számomra ismeretlen. Mert lehet, hogy szól róla, de ez csak az én szívemet fájdítja, mert látom, hogy ahhoz képest, az állapothoz képest valami nagyon, de nagyon megváltozott. Nem csak, hogy az történik, aminek nem kéne történnie, de olyasmi sem történik meg, aminek viszont meg kéne lennie. Ahogyan ezt Pál apostol mondja, ő is eléggé fájdalmasan, azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat, és azt nem tudom megtenni, amit szeretnék, a jót. Eredetileg másképp nézett ki a helyzet. Eredetileg olyan volt az ember, hogy erőlködés nélkül, magától értetődően ismerte és cselekedte Isten akaratát. Ma, 2011-ben, hogyha erre gondolok, akkor azt érzem, hogy milyen valószínűtlen ez a dolog. Milyen valószerűtlen erre gondolni, amikor ma sokszor nem kell és időbe és energia befektetésbe kerül egyáltalán felismerni az Úr akaratát az életünkben. És akkor még nem csináltunk semmit vele. Egyszerűen csak megtaláltuk. Milyen jó lenne akkor élni. Milyen jó lenne ilyen millióban élni, mint amit itt a Prédikátor felfest. Becsületesnek teremtette Isten az embert. Milyen jó lenne igaznak, becsületesnek, őszintének és egyenesnek lenni mindig. Milyen jó lenne az eredeti állapot. De az eredeti állapot helyett én csak eredendő állapotot látok magamban. Mert bár az Úr becsületesnek teremtette az embert, ez a becsület már réges-régen megromlott. Az Úr teremtett, de a hibát nem ő követte el. Épp ezért elvárásai sem igazságtalanok. Alapvetően a teremtett ember könnyedén engedelmeskedhetne neki. A probléma az, hogy mi már nem csak teremtett emberek vagyunk, de megromlott emberek is vagyunk. És nincs ilyen tekintetben közöttünk kivétel. Az Úrral való kapcsolatot mi rontottuk el. Ezért mi vagyunk ennek felelősei emberek. Így viszont már pokoli nehezek és nagyon magasak az Isten sztenderdjei. Nem lehet őket igazán megugrani. Fájdalmas, hogy immár saját erőből, a valamikori zavartalan kapcsolat hiányában nem tudok megfelelni Isten elvárásainak. Akárhogy küzdök, izzadok is. De honnan van mindez? Honnan ered mindez? És ezzel foglalkozik másodszorban itt a Prédikátor könyve. Ahogyan a Prédikátor könyve fogalmaz, az emberek okoskodásokhoz folyamodtak. Az eredeti szövegben itt egy többértelmű szó van, kis szójátékkal is él a Prédikátor könyve, ugyanis azt mondja, ostromgépeket kezdtek maguknak gyártani. Első látásra ez egészen idegenül hangzik, hiszen mintha nem illene ide. De valójában nagyon is sok köze van hozzá. A héberben ugyanis a bölcsesség és az ostromgép szó, mint olyan hihetetlenül hasonlít egymásra, talán úgy tudnám illusztrálni, mint a magyarban, az igazság és a gazság közötti különbség. Nagyon-nagyon pici, de nagyon-nagyon jelentős, mégis az az egy I betű. Van-e, vagy nincsen? Röviden, az ember azt mondta Istennek, ezt mondja a Prédikátor könyvének, ez a 7. fejezete, a te tervedhez képest nekem van egy sokkal jobb. Bármit is határoztál te, Uram, bármit is mondtál a törvényedben, kifejtetted akaratodat, nekem van egy másik akaratom, és szerintem az enyém jobb. És hogyha a jónak teremtett világban megjelent az Isten elleni lázadás, akkor az ez lehet, az engedetlenség. Tulajdonképp ennyi a bűn ebben az esetben. Az ember kimondja, nem kell lesz nekem, Istenem. El vagyok egyedül, boldogulok egyedül. Elég erős vagyok, nem kell lesz kapaszkodónak sem. Majd én eldöntöm, milyen törvényeket hozok magamnak, és esetlegesen másoknak is. Milyen törvényeket kényszerítek rá a többiekre is. Igen ám, de a szomorú, innen már nincsen visszaút igazán. Az Istennel való kapcsolat már nem lesz ugyanolyan, mint amilyen előtte volt. Ezt azt gondolom, napról napra tapasztaljuk mindannyian. Hiszen fogalmunk sincs rá, milyen lehetett azelőtt. mert csak ezt ismerjük. Persze, aztán a történet itt nem ér véget. Nem ér véget itt, hogy az emberek pedig okoskodásokhoz folyamodtak, és itt tulajdonképpen le is lehetne zárni a dolgot. Folytatódik persze a történet, de ennek az igehirdetésnek a folytatás már nem témája. Mert az ige is erre akar igazán rámutatni. Az Isten szerető gondoskodására adott elutasító válasz bizony a vérünkben van. Akár akarjuk, akár nem. Újra és újra előjön. Uram, te azt szeretnéd, hogy én becsületes legyek. De szerintem, ha becsületes vagyok, akkor nem jutok előrébb az életben. Akkor az én mércémmel mérve kevés, kicsi, eltaposható, mai rövid szóval élve, amely ugyan angol száz, lúzer leszek. Nekem van egy jobb tervem erre a dologra, Uram. A becsületesség nem kifizetődő. Sokkal jobb, ha tisztességtelen vagyok, mert akkor lépek előre. Sokkal jobb, ha nem figyelek rád, hanem csak saját magamra. És ezek után, hogy így beszélek, az Úr akaratának felismerése is gondot fog okozni. Nemhogy képes lennék annak cselekvésére, saját erőmből, mert nem is érdekel az Úr akarata igazán. De mit hoznak saját terveink az Isten szavával szemben? Pont azt, amit az ostromgépek, ahogyan a szöveg fogalmaz. Szenvedést, harcot, háborút, és a brilliánsnak tűnő megoldással szemben, amellett, vagy éppen a helyett is halált, szenvedést, kárhozatot. Az Úr világos akaratával szembe menő ötletek mindig ilyen helyzetbe fognak torkolni. Persze nem ezt ígérik először ezek a gondolatok. Nem így tervezünk, és nem így ötletelünk előre. Az egyedüli jó és üdvös megoldásnak tűnik mindig a sajátunk, ami lehetőleg boldogsághoz vezet. Mert vonzó a kísértés. Nagyon vonzó az a kép, amit felvázolok magamnak. Nagyon könnyű beleesni ebbe a kísértésbe. Hiszen az Isten által kínált út nem mindig sima, egyenletes és könnyen járható. Az én utaim, amiket magamnak készítenék, azok viszont pontosan ilyenek. Könnyen járhatóak, szélesek, jól beláthatóak, és a célok viszonylag egyszerűen minden erőfeszítés nélkül elérhetőek. Az Úristen útjai nem mindig ilyenek. Azt gondolom, a boldogsághoz vezet a sajátom, de ahogyan Jézus mondja, széles az a kapu és széles az az út, ami a romlásba visz. Azt gondolom, hogy mindannyiunk életéből tudnánk ilyen kísértésekre és ilyen bukásokra példákat hozni. Hadd hozzak egy nagyon jelentőset, amelyet mindannyian ismerünk, méghozzá Bill Clinton példáját, aki ugyancsak ismerte az Isten akaratát, hiszen egy baptista emberről van szó, egy hívő baptista emberről van szó. Ismerte az Isten akaratát, például a kokáért ne paráználkodj. És mégis a saját útja, a saját ötlete sokkal könnyebbnek, egyszerűbbnek, pláne sokkal élvezetesebbnek és boldogabbnak tűnt. Hát azt választotta. És mi lett belőle? Tulajdonképpen az egész világ szeme láttára hurcolták meg őt, és vonták felelősségre, miközben egy rakás egyéb más amerikai állampolgárt, aki szintén házasságtörő, soha nem vonnak felelősségre. Mennyi fájdalom és világ előtti meghurcolás lett az elnök része. Pedig ő a boldogságot kereste, még ha a pillanatnyit is, de mégiscsak azt kereste. Mondhatnánk, jó szándékú volt, ha mással nem, saját magával szemben biztosan. Csak nem figyelt arra, hogy az Úristen mit mond. Mert az az út, önmegtartóztatással, az az út, másféle fájdalommal, az az út esetleg lemondással járt volna. Ő ezt nem akarta megfizetni, ezt az árat. A K.P. azt mondja, elveszítettük az Isten ajándékát. És valóban így van. Inkább okoskodunk, és eszközöket kovácsolunk, gyártunk, ostromgépeket, amikkel hol embereket, hol magát az eget próbáljuk ostromolni a boldogságunkért. De aminek következtében éppen nem a boldogság, de legtöbbször a keserűség és a csalódás vár. A mi gondolataink nem az Úr gondolatai. És ha ismerjük is az Úr gondolatait egy-egy helyzetre, legtöbbször az sem érdekes, mert a mi útunk sokkal jobbnak tűnik. Kemény szavak a prédikátor szavai, és nagyon is kijózanítóak. Nem fest tetszetős képet az emberről általában, de talán éppen ez az, amire szükségünk lehet és szükségünk van. Mert a tekintetünket az Úr gondolataira irányítja, hogy meglássuk, nem az Isten igazságtalan, éppen mi vagyunk igazságtalanok. Mert nekünk nincsen igazságunk saját magunkban. Legfeljebb mondva csinált elméleteink, kitalációink, okoskodásaink, mentegetőzéseink, magyarázkodásaink, ezek vannak. Fájdalmas látni, hogy honnan estünk ki. És fájdalmas látni azt, hogy mivé lettünk. Ám arra kérlek benneteket, testvéreim, hogy ezen a ponton jól lehet ma este, meg kell, hogy álljunk, de az elkövetkezendő heteken jöjjetek tovább velünk Heidelbergi K.T. kérdés feleltei során, azon az úton, amely nem is oly sokára, egészen az evangéliumig, a megváltás örömhíreig fog majd vezetni. Nézzünk szembe magunkkal, komolyan és őszintén ennek az igének a fényében, de ne feledjük, előre mutatva most, van megoldás azért erre a helyzetre is. Amen. Gyertek testvéreim, és imádkozzunk. Urunk, mennyei atyánk, fájdalmas látnunk azt, hogy honnan estünk ki. Elképzelni sem tudjuk igazán, milyen a tökéletes harmónia veled és egymással. Nem tudjuk, mert oly sokan, oly sokféleképpen bántottak már minket ezen a földön. Olyan sokszor kellett elviselnünk csapásokat, nyomorúságokat, és oly sokszor a saját útjainkat követve bántottunk meg mi is másokat. Urunk, látod, hogy mindkettő miatt nyomasztja lelkünket a teher. Urunk, látod, nem tudunk tőle igazán megszabadulni, mert naponta tapasztalnunk kell ennek ismétlődését. Urunk, átkozott helyzet ez. Mégis eléd járulunk ezen a helyen, mint olyan Úrban bízva, aki képes a megváltásra. Urunk, köszönjük neked, hogy megmutatod, rámutatsz hibáinkra, vétkeinkre. Köszönjük neked, hogy úgy láttatod velünk a saját képünket, ahogyan az valóban létezik és van. Nem ábrán képet mutatsz nekünk, hanem igazi tükröt, amelyben ténylegesen megláthatjuk magunkat, mocskos voltunkkal együtt. De Urunk, köszönjük, hogy te nem csak tükör vagy, hanem felszabadító, megváltó Úr is. Kérünk, Urunk, megváltásod örömhírét, hozd el közénk, emlékeztess minket újra és újra arra. Urunk, hálát adunk ezért az örömhírért, de hálát adunk az elmúlt hét elvégzett munkáért, és kérünk téged, hogy a következő, ránk következő héten légy velünk minden dolgunkban. Hálát adunk most azért, mert olyan testvérek is lehetnek közöttünk, akik immár 50. házassági évfordulójukat ünneplik. Köszönjük az ő életüket, az ő idáig megtartott életüket. Kérünk téged, hogy kísérd őket további útjukon is, így, együtt párként. És kérünk téged az ő családjaikért, őket is gyarapítsd, lélekszámban is és lélekben is. Köszönjük, Urunk, hogy így családonként is együtt lehetünk te előtted. Köszönjük, hogy szeretteink is itt lehetnek, hogy együtt imádhatunk téged. Kérünk, Urunk, azokért, akik most betegséget hordoznak, te gyógyítsd meg őket. Te légy gyógyítójuk testükben, és te légy gyógyítójuk lelkükben is. Te tudod, hogy mire van igazán szükségük, és Te tudod, mi a Te akaratod felőlük. Urunk, nekünk adj nyugalmat és megbékélést a Te akaratod felől. De Urunk, hadd kérjünk arra, hogyha egy mód van rá, gyógyítsd meg őket és hozd vissza közénk. Kérünk, Urunk, gyászoló testvéreinkért és mindazokért, akik most terhet hordoznak. Te fogd kezüket, Te légy vigasztalójuk, Te légy erősítőjük. A gyászban az akadályok, a terhek és nyomorúságok között. Kérünk, Urunk, bűnbocsátó kegyelmeddel, és a Te könnyű igáddal légy velük. Urunk, kérünk az ország és az egyházunk vezetőiért is, adj nekik bölcsességet, hogy megláthassák gyarló voltukat, de Téged is, mint akinek van megoldásod az ő gyarlóságukra, bűnösségükre és értelem nélküliségükre is talán. Urunk, kérünk, hogy Te légy világosságuk, Te légy az útjukon a fény, amelyet követhetnek. Urunk, kérünk, légy velünk is hétköznapi küzdelmeinkben, amikor rád kéne figyelnünk, ne okoskodjunk, ne találjunk ki saját utakat, hanem rád figyeljünk, és tudjuk akár a nehezebb, de mégis az igazi boldogsághoz vívő utat választani. Urunk Krisztusunk, járj előttünk, tégy minket hű és igaz követőiddé. Amen. Most pedig szóljunk mennyei atyánkhoz Krisztustól tanult szavakkal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek az adakozás lehetőségét, és annak felelősségét is. Jókedvűen adakozzunk, hiszen a jókedvű adakozót szereti az Isten. Ne keserű szívvel és muszájból, hanem valóban hálásan tegyük ezt. Most pedig kérjük és fogadjuk együtt az Úr áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Amen.